A változó gazdasági környezetben a cégek talpon maradásáról, a kiszámítható növekedésről és a KKV-k hitelezési gyakorlatáról beszélgetünk a mai műsorban, illetve arról, hogy hogyan néz ki most a KKV hitelezési piac, mit mutatnak a számok és mik a kilátások. Vendégem pedig dr. Buza Éva, a Garantika Hitelgarancia ZRT vezérigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
A beszélgetésünk apropója, ugye, hogy 30 éves a Garantika Hitelgarancia ZRT, és minden ilyen kerekszám, én azt gondolom, hogy lehetőséget ad, és persze okot is ad arra, hogy visszatekintsünk, arra, hogy értékeljünk, és persze arra is, hogy ilyenkor az új irányokat, meg a célokat kitaláljuk, bemutassuk. Erre mindenképpen szánunk időt a mai műsorban, ugyanakkor, hogyha már a kerekszámokról beszélünk, akkor legalább 20 éve vagy különböző nagy vállalatoknak a vezetője, első számú vezetője, 8 éve pedig a Garantika első számú vezetője, vezérigazgatója. Szerinted ennyi idő alatt milyen vezetővé váltál?
Ó, ez jó nehéz kérdés.
És hogy tudatosan alakítottad
mert ugye
ezt.
Igazán ugye ezt a kollégáimtól kellene megkérdezni. Nagyon szeretek a Garantikánál dolgozni. Remélem, hogy ez a motiváció és ez a lelkesedés ez a kollégáimra is átragad. És
mert
érzik
hogy
ezt.
13 éve vagy a cégnél.
Hát most már 13 éve, igen. Ez a 30 évhez képest ugye elég meghatározó szám, tehát amikor így visszatekintünk és számot vetünk, akkor a saját tapasztalataimat tudom azokat is hozzá tudom ehhez tenni. Szóval nagyon szeretem a Garantikát, én azt gondolom, hogy az nagyon sokat segít, hogy egy nagyon fontos feladatot látunk el, tehát látjuk a társadalmi hasznosságát, látjuk, hogy segíteni tudunk, a folyamatainkat folyamatosan fejlesztjük, egyre hatékonyabbak tudunk lenni, és egyre szélesebb körben tudjuk ezt az aktivitást kifejteni, tehát a számaink nagyon jól mutatnak, nagyon büszkék vagyunk rá, úgyhogy ez a 30 év ez valóban keretbe foglalta az eddigi tevékenységünket, és hát nem csak én dolgozom 13 éve a cégnél, hanem arra is nagyon büszke vagyok, hogy az a csapat, akivel együtt dolgozom, ők is tulajdonképpen velem együtt 10 plusz éve dolgoznak. Tehát a középvezetői körben 12 igazgatóm van, többségük velem együtt kezdte a garantikás pályafutását, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán jó vezető lehetek, vagy valamit tudhatunk együtt.
És hogyha már itt tartunk, hogy 12 közvetlen igazgatód és kollégád van, akikkel napi szinten együtt dolgozol. Mekkora most a Garantika, és hány emberrel vagy napi kapcsolatban ebből?
A Garantika 125 főből áll. Ahhoz képest, hogy ugye milyen aktívak vagyunk, és hány ezer, hány tízezer szerződést kötünk, és a piaci részesedésünk az nagyon jelentős. Azt gondolom, hogy ez a szám önmagában mutatja, hogy nagyon jó folyamatainknak kell lenni ahhoz, hogy ki tudjuk szolgálni a KKV hitelezéssel foglalkozó kereskedelmi bankok kérelmeit, és nagyon gyorsan tudjunk dönteni, mert hiszen kétszer ad az, aki gyorsan ad. Tehát, hogyha hetekig tartanának a folyamataink, akkor nyilván nem tudnánk ezeket az eredményeket elérni. Tehát gyorsak vagyunk, hatékonyak vagyunk, és az állami támogatás révén pedig nagyon kedvező a kezességvállási díjunk. Tulajdonképpen ez a sikertitka.
Mi jelenti most a legnagyobb kihívást? Esetleg tartósan növekedést fenntartani, vagy tartósan stabil gazdasági helyzetben tartani a KKV-szektort?
Ugye a Garantikáról és általában az intézményi kezességvállaló cégekről, cégekkel szemben az az elvárás, hogy a kibocsátásuk az a nehéz gazdasági helyzetben legyen igazán nagy, mert hiszen akkor van szükség a támogatásra, és konjunktúra idején egy kicsit az aktivitásuk értelemszerűen visszaszorul, mert hiszen a piac megoldja ezeket a finanszírozási kérdéseket, és ugye az intézményi kezességvállalónak ott kell belépni, ahol piaci hiányosság van, magában a cég nem tud, vagy nem képes forráshoz jutni, és ez ugye a gazdasági növekedés elérésénél probléma lehet, hiszen Széchenyi úta tudjuk, hogy azért hitel nélkül nehéz gazdasági növekedést elérni. Szóval nekünk most az utóbbi időben ez a gazdaságnak azért nem volt annyira jó, mert hát egymást érik a válságok. Ugye igen, a Covid-dal kezdtünk, és most az energia háborús és energiaválsággal folytatódik, tehát most nagyon nagy szükség van a tevékenységünkre. Ha már erről beszélünk, akkor itt azt hiszem indokolt már számokat mondani. A tavalyi évvégi előzetes számaink alapján a portfóliónk, azaz a kezességvállalásunk nagyságrendje 2500 milliárd forint, ami több mint 3000 milliárd hitel mögött áll, és hogyha ezt a KKV hitelpiachoz mérjük, akkor a minden tizedik KKV hitelhez, ha azt nézzük, nézzük, akkor 10-ből 4 hitel mögött a garantika kezességvállalása áll, mert 40%-os a piaci részesedésünk.
Tehát mondhatjuk azt, hogy hatással vagytok a KKV szektor jelenlegi működésére.
Igen, igen. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a mi aktivitásunk nélkül ezek a hitelek nem jöttek volna létre, tehát 40%-kal alacsonyabb lenne a KKV hitelállomány, hogyha elfogadjuk, hogy a mi támogatásunkra szükség volt, már pedig válság idején, tehát hogy nem olyan komoly vizsgálat kérdése, hogy a mikrovállalkozások, vagy a válság által sújtott ágazatokban tevékenykedő mikrokis és középvállalkozások állami támogatás nélkül nem jutnának hitelhez.
Ha még egy kicsit visszatekintünk, mert hogy 30 évre tudunk visszatekinteni, te 13 éve vagy a vállalatnál. Amikor beléptél, akkor milyen vállalat szerettél volna építeni, vagy milyen alakult az elmúlt 13 évben a vállalat? Mi változott?
Hú, nagyon sok minden. Tulajdonképpen, hogyha így képletesen szeretném elmesélni, akkor amikor 2010-ben csatlakoztam a társasághoz, mint üzleti vezérhelyettes, akkor a garantika tevékenysége papír alapú volt, tehát papíron érkeztek a kérelmek, házon belül kis kerekes kocsival tologatták a kollégák a kiskocsikra fölpakolt dosszié hegyeket, mert hogy ugye nagy volumenű kérelemszám volt akkor is, és ugye emiatt a folyamat miatt egyszerre csak, mivel egy dosszié van, egyszerre csak egy terület tudja megnézni, tehát ugye így sorba egymást követően tudták a különböző szakterületek, tehát egy nagyobb összegű, összetettebb kérelem esetén a kockázatkezelők, a jogászok, aztán utána garanciabizottsági döntés, tehát akár...
egy hosszú átfutási
idő akár hetek is eltelhettek, mert hogy ha a kockázatkezelőknek volt kérdése, akkor nyilván akkor ezt leírták, azt elküldték, azt visszatolták, akkor igen, megvártuk, míg bejön írásban a válasz. Tehát, hogy ugye bruttó átfutási időket kellene néznünk, de hát, hogyha a postára adástól, vagy a kézbesítőnek történő átadástól indítjuk az órát a bankban, és akkor még hozzánk elér, beiktatjuk, megkapja az első szereplő, aztán megkapja a másik, harmadik, de rögtön már az első lépés, a befogadás, azaz annak az ellenőrzése, hogy a kérelem teljes körű-e, az már nagyon sok esetben problémába ütközik, mert ugye mivel állami támogatást közvetítünk, az állami támogatási szabályok miatt ugye a dokumentációs teljes körűség az nagyon fontos kérdés. Tehát ott a kérelmek 70%-a megbukott, akkor vissza kellett küldeni, hogy akkor ezt szíveskedjenek még hozzátenni, becsatolni, aláírni,
hetekről,
visszaküldeni.
Hónapokról beszélhetünk.
Hetekről. És amikor 12-ben elkezdtük az elektronikus kérelembeadás lehetőségét biztosító projektet, az nálunk házon belül azért egy közel 2 éves informatikai nagy projekt volt. Emlékszem, a minőségbiztosítón közben megszületett a kisbabája, 3 projektvezetőt fogyasztottunk el, tehát ez a teljes szervezeti működést átható, a kollégákat is nagyon komolyan meggyőzni tudó képesség kellett,
hát edukálni kellett,
mert el nem tudták képzelni, hogy papír nélkül hogy lehet. Tehát, hogy ugye ragaszkodtak a papírhoz, hogy ott a papír az eredeti aláírás, el nem tudták képzelni, hogy lehet a folyamatokat, tehát hogy csak digitális kép van, és nem látják eredetiben a dokumentumot. Úgyhogy az volt egy nagyon nagy változás, és 14-ben, amikor elkészültünk, és szerencsénkre a banki közeg nagyon gyorsan és nagyon szívesen csatlakozott, mert felismerték ennek a jelentőségét, tehát tulajdonképpen egy év alatt mindenki átállt erre a digitális rendszerre, és aztán a teljes folyamatainkat is folyamatosan bővítettünk, tehát mára azt tudom mondani, hogy minden évben külön projekteket indítottunk azóta is, hogy mi az a terület, amit még hozzá tudunk húzni, hogy teljesen papírmentessé tegyük az ügyintézési folyamatot. Mára majdnem elértük. Tehát már nagyon közel vagyunk a 100%-hoz, hogy minden partner kapcsolatunk digitális.
És mit jelent ez az ügyintézés átfutási idejét tekintve?
Az ügyintézés átfutási ideje, ha ugye különböző folyamataink vannak, a legtöbb ezek a csomagos megállapodásaink, egyszerű, tehát itt kis összegű 5-10 20-30 milliós hitelösszegekre kell gondolni, aminek csak természetes személyi kezesség a biztosítéka, jellemzően a cégnek a többségi tulajdonosának a kezességét kérjük, hogy vállaljon felelősséget ezért a hitelért, tehát egy egyszerű megítélésű ügy. Ennek, ha teljes körű a dokumentáció, akkor napon belül átfut a rendszeren, és már
hetek kontra egy nap.
Egy nap, így van. És ez a típusú folyamat, ez az össz szerződéses darabszámunknak szerintem ilyen 70%-a, ami ha a partnereink ügyesek, és nem vétenek hibát vagy hiányosságot, nem tapasztalunk, de ha igen, az is napon belül megfordul. Tehát ugye e-mailen kiküldeni, hogy csatold vissza, amikor lehet, hogy 2 órával ezelőtt, vagy néhány órája küldte be az ügyintéző, akkor még friss, akkor még gyorsan, ugye benne van, pótolja a hiányt, és akkor
sokkal
utána mi már...
később felvenni a fonalat.
Így van. Már régen mindenki elfelejtette, hogy miről is volt szó, amikor megérkezik egy papíralapú hiánypótlás 10 nap múlva, mondjuk.
Tehát itt napon belüli ügyintézésről beszélünk, igen, óriási változásokról, miközben vannak olyan kollégáid, akik akár 30 éve a cégnél vannak.
Igen, most a 30 éves születésnapi házon belüli rendezvényenkön köszöntöttük a kolléganőnket, aki a back office-nak a vezetője, Tóti Édit, aki alapítás óta a cégnél dolgozik, különböző területeken, tehát ő ott ugye majdnem pályakezdőként csatlakozott a társasághoz, és azóta is nagyon komoly oszlopos tagja a cégünknek.
És mennyire fiatalodik a szervezet, mert hogy törvényszerű és szükségszerű a fiatalok bevonása is, vagy a vegyes csapatok kialakítása, te ezt hogyan látod, vagy mennyire tartod vezetőként fontosnak?
Ez egy nehéz dolog. Szeretnénk fiatalítani, elég komoly kihívást jelent egyébként. Itt most a COVID alatt nagyon sok cég, ugye mi a pénzügyi piachoz tartozónak tekintjük magunkat, azok is vagyunk, és ugye velük versenyzünk, amikor ugye álláshirdetést adunk föl, vagy akár arról a területről keresünk, és ugye a COVID alatt a pénzügyi szektor átállt a home office-ra, nálunk pedig, mint többségi állami tulajdonú cég, a home office az nem nyár óta nem támogatott, és egyszerűen nem tudunk ezzel versenyezni, tehát nagyon sok fiatal, ami nekem is ilyen hasonló korú gyerekeim vannak, nehezen tudok elfogadni, különösen akkor, amikor szakmai tapasztalatokra kellene szert tenni, azt otthonról nem lehet.
Tehát igen, azt, akkor kell az, hogy egy szakmai közegben ott
igen,
legyen az
megváltozott, ember. Megváltozott a világ, tehát ez az új generáció másként viselkedik, más dolgokat preferál, és ugye ezek a, mi is azért ZRT formában működünk, de azért nem olyan színes és nem olyan széles, tehát az egyes munkafolyamataink azért nem annyira vonzóak a fiatalok számára, mint amennyire mi szeretjük. Tehát, hogy ez érdekes, tehát sokszor kudarcba fullad a fiatalítási szándékunk, azt kell mondjam.
Azon gondolkodtam, hogy mit jelent és milyen felelősséggel jár mondjuk egy ilyen jelentős cégnek az első számú vezetőjeként tevékenykedni, első számú vezetőjévé váltál 8 évvel ezelőtt.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy itt is, mint általában mindenben az egyensúlyt keresem. Ugye a mi cégünk, a Garantikának a helyzete speciális, mert egyrészt a tulajdonosi összetétel okán, illetve a költségvetési támogatások okán, ugye az állami rendszerhez tartozóak vagyunk. Másrészt ugye a piaccal dolgozunk együtt. Tehát
piaccal versenyeztek, és a piaccal dolgoztak.
Nem versenyzünk, mert nincs versenytársunk. Uh-huh. Persze, versenyzünk a folyamatokkal, meg hogy ki milyen gyorsan intézi, de nem abban a szó piaci értelmében, igen, gondoltam most itt a versenyt. És ugye a partnerbankokkal dolgozunk együtt, tehát hogy ugye van az állami együttműködés, tehát a minisztériumokkal, Nemzeti Bank is nagyon komoly elvárásokat fogalmaz meg a tevékenységünkkel kapcsolatban, és a partnerbankok nélkül tulajdonképpen nem tudunk aktivitást kifejteni, mert hitel nélkül nincs kezesség. Tehát, hogy ez egy elég komplex
feladatkör,
és én azt gondolom, hogy ennek az egyensúlynak a megtalálása és megfelelő a cég érdekeinek képviselete, ez a kulcsa ennek a feladatnak.
És hogy néz ki egyébként egy napod? Mennyire kell különböző helyszíneken, különböző helyzetekben képviselned a céget, vagy mennyire a napi irányítás már helyben működik?
És most az elmúlt időszak az eléggé izgalmas volt, ez a tulajdonképpen 2020-tól, ugye a COVID-válság megjelenésétől, mert az állami támogatási szabályrendszer az ugye uniós szabályrendszer, tulajdonképpen a mi aktivitásunknak az jelenti a korlátját, hogy az Unió mit enged meg az adott ország kormányának, hogy mennyi támogatást közvetített vagy juttathat a piaci szereplők számára.
De ha jól tudom, a COVID alatt meg háromszorozták.
COVID alatt, tehát a bizottság is látta, ugye hirtelen jött, ismeretlen probléma volt, és nagyon gyorsan reagáltak, és nagyon nagy lehetőséget adtak, ugye a normál szabályrendszerhez képest, ez a 200 ezer euró három év alatt, most ehhez képest a nap végén a COVID nál 2,5 millió volt már a végén, mert ugye folyamatosan módosítgatták, a keretösszeget folyamatosan emelték, tehát több mint meg tízszerezték azt a lehetőséget, amit a kormányok ki tudtak a saját gazdaságuk támogatására használni. Persze kellett hozzá költségvetési forrás, tehát a bizottság a lehetőséget adta meg, az adott kormányok meg kihasználták ezt, és a magyar kormány óriási programot indította a COVID válságnál.
Hogyan befolyásolta ez a te napi működésedet?
Na és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy ugye mert a projekt, itt a bizottsági szabályozórendszer az ahhoz kapcsolódó kormányzati programok, mivel nem lehetett látni az elején, hogy meddig fog ez a COVID-válság tartani, a bizottság is, vagy négyszer módosította a temporary framework-öt, akkor minden egyes alkalommal hozzáhúzni, a programokat hozzáhúzni, a bizottsággal engedélyeztetni, a termékeket kidolgozni, a kereskedelmi bankokkal a megállapodásokat újra kötni, mert ugye, ha csak egy picit is módosítunk, gyakorlatilag ezek, tehát a mi folyamataink azok előre szabályozottak, ha abban valami változás van, akkor ugye hozzá kell húzni a szabályokat, tehát itt azért most az elmúlt időszak elég sűrű volt, tehát nem úgy dolgoztunk, hogy kialakítottunk egy terméket, és akkor az ment egy éven, vagy másfél, vagy két éven keresztül, hanem szinte fél évente újra kellett. Volt 6 kormány előterjesztésünk, és közben a piaccal leegyeztetni. Tehát, hogy azért ez egy sűrű időszak volt.
Nem volt unalmas időszak, igen, és hát arról beszéltünk, hogy folyamatosan növekedtetek. Először, még hogyha egy visszaemlékszem, hogy minden ötödik hitel mögött voltatok, aztán minden negyedik,
igen.
Tehát egy folyamatos, gyorsuló ütemű
így van.
Eredményességet mutattatok föl.
Hát ugye ez a 2020-tól számítottan meg háromszoroztuk a portfóliunkat.
A kezességvállalást.
Igen, igen. Háromszoros aktivitás ugyanakkor a létszámmal. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek az eredmények önmagukért beszélnek. Tehát, hogy alátámasztják azt, hogy ehhez ahhoz, hogy ilyen nagy volumen növekedést érjünk el, és nem azért értük el a volumen növekedést, mert nagyobb összegű hitelek mögé álltunk oda, a darabszámok is növekedtek jelentős mértékben. Tehát azt át kellett tudni ereszteni a rendszeren, úgy, hogy az szabályos legyen, és gyors. Tehát ez volt a nagy kihívás.
Viszont az ügyek növekedésével nem kellett feltétlenül a létszámot is olyan mértékben növelni, hiszen átálltatok
nem
a digitális
mértékben
működésre, nem?
Egyáltalán nem növeltük. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy azért voltak nagyon komoly kihívások. Itt gondolok arra, amikor lezárult a temporary framework június 30-án, és azt mindenki tudta, hogy ott a vége, mert az orosz-ukrán válságra reagáló Európai Uniós szabályozás már tavasszal megjelent, és ott lehetett látni, hogy ez bizony sokkal kisebb, tehát szűkebb mozgásteret enged. És amit ott júniusban tapasztaltunk, az több mint, tehát én azt...
Tehát az utolsó hónapban utolsó egy hónapban, nagyon érdeklődés volt?
Hát akkora érdeklődés volt, egy hónap alatt 460 milliárd kezességvállalást intéztünk el, mert ugye az uniós szabály szerint június 30-áig mögé kellett állnunk az adott hitelnek, és az tartozhatott még a temporary framework alá. Úgyhogy a júniusi hónapunk ott nagyon nagy komoly elismerés a kollégáknak, mert olyan kérelem cunami terített majdnem maga alá bennünket, ami, és azt mindenki érezte, hogy itt most ezt meg kell csinálni, mert rajtunk nem ragadhat, hogy hát erre már nem volt időnk. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag az egész két évet, egy hét vagy két hétnek a teljesítménye fölülírja, mert ugye a garantika nem lehet felelőse annak, hogy most az adott ügyfél nem jutott hozzá a kedvező feltételű hitelhez, úgyhogy ott mindent beleadtunk. Ott nagyon-nagyon rengeteg túlora volt, rengeteg hétvégi munkavégzés, mert az másképp nem ment volna.
Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen, mert még sok mindenről kell beszélnünk, számokról is, és a számokon túli feladatokról, munkákról, illetve célokról. Vendégem továbbra is dr. Buza Éva, a Garantika Hitelgarancia ZRT vezérigazgatója. Hamarosan innen folytatjuk.